az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Legfeljebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli.
Rátérünk egy izgalmas témára, tematikus alapokról beszélgetünk, és ez ügyben Varga Márkot hívjuk, az Amundi Alapkezelő ZRT lakossági értékesítési vezetőjét. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, urak, jó reggelt!
Na hát, ezek a tematikus alapok, ezeket tegyük tisztába, hogy mi az, ami mostanában menő, ti, mint alapkezelő nyilván erre jól ráláttok, sőt, mint ilyen globális alapkezelő, hogy mi az, ami most, nem szeretem ezt a kifejezést, de ilyen szexi a tematikus alapok terén, milyen, hogyan lehet tematizálni mostanában, és hogyan érdemes?
Ugye alapvetően szerintem onnan érdemes indítani, hogy mik ezek a tematikus alapok. Általában olyan témaköröket keresnek az alapkezelők, vagy a tematikus befektetések, melyek valamilyen szempontból érdekesek, és olyan vállalatokat próbálnak ezek köré gyűjteni, amelyek adott trendből, adott folyamatból tudnak profitálni. Ennek az előnyeit tudják meglovagolni. Ilyen lehet a diszrupció, ilyen lehet a zöld energia, ilyen lehet az öregedő társadalom, élelmezési problémák, és amely vállalatok ezekben tevékenykednek, vagy ezek ezen folyamatokból tudnak hasznot húzni, vagy profitálni, ezeket a cégeket keresik a tematikus befektetések általában. Ezek népszerűek, az ügyfelek könnyen megértik a sztorit, és látják, hogy hopp, igen, tudom, hogy öregszik a társadalom, aha, tudom, hogy sok az innovatív cég, akik gyorsan növekszenek, nézzünk ilyet.
Aha. De öregedő társadalom részvény az melyik? Vagy hogy az mibe fektet egy ilyen alapot? De hogy lehet profitálni az öregedő társadalomból?
Ugye öregedő társadalom, amiről mindannyian tudunk, hogy főleg a fejlett országokban, de számos fejlődő országban is öregedő társadalom egy probléma. És itt például olyan cégeket keresnek, amelyek a növekvő vásárlóerőtből tudnak hajtani. Tipikusan idősebb korosztály által fogyasztott, most nagyon egyszerű példákat mondok, lakóautó, karib-tengeri utazás, később mondjuk az idősebb korban fekvőbeteg ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszközök. Tudjátok, ami tipikusan inkább az idősebb korosztálynak a fogyasztási körével tartozik, és azáltal, hogy több lesz az idős ember, azáltal ezekre is nő a kereslet, hisz ugye nő a kereslet ezeken a piacokon azáltal, hogy többen vásárolják.
De akkor azért elég hosszú távú tendencia, lassú növekedés azért ez, ugye? Tehát gondolom, hogy ezért az ilyen alapok is hosszú távra szólnak.
Nézzetek, egy részvényalapot sohasem egy évre vagy két évre szoktak ajánlani a befektetési szakmában, de azért itt nem is 20-30 éves időtávokról beszélünk. Tehát azért...
Világos, hogy ilyen ez a környezetvédelmi, társadalmi és cégvezetési fenntarthatósági normákat fenntartó cégek is, gondolom ezeket is be lehet gyűjteni egy alapba. Ezt csak azért mondom, hogy mert a MOL nemrég bekerült egy ilyen indexben be például. Ezekkel mi a helyzet?
Azt gondolom egyébként, hogy ez is egy izgalmas témakör is például nyugaton. Azt lehet látni, hogy egyre fontosabb a befektetőknek az, hogy fenntartható növekedés, társadalmi felelősségteljes magatartásmódú vállalatokba fektessenek be. És itt nem arra kell gondolni, hogy ami olajcég, az egy eleve kizárt, hanem sokkal inkább, így van, ez azért egy nagyon szuper példa, hanem sokkal inkább arra, hogy az adott olajcég például a felelősség teljesen gondolkozik-e mondjuk a gázkitermelés kapcsán, figyel a környezeti hatásokra, stb.
Igen.
És ezáltal viszont bekerülhet. És nyugodtan egyre több olyan befektetés van, ami csak ezekkel foglalkozik, mert az emberek sem hajlandóak már lassan olyat venni, ami megvesz olyan céget, ami nem környezettudatos, vagy éppen dolgozókkal nem.
Igen, erről épp tegnap beszélgettünk, hogy citáltunk egy ilyen felmérést, hogy mennyire, de hogyan gondolkodnak a vagyonosok erről, és elég nagy részük ilyesmibe fektet. Említetted a diszrupciót, ez egész pontosan mit akar?
A diszrupció személy szerint az egyik kedvenc témám, egy nagyon izgalmas témakör. Gyakorlatilag itt olyan vállalatokról beszélünk a diszrupció keretében, akik a mindennapi életünket változtatják meg. Azt írják át, ahogy fogyasztunk, ahogy dolgozunk, ahogy kommunikálunk.
Tehát gyakorlatilag valami forradalmi újításról van itt szó, gondolom.
Forradalminak is tekinthetjük, ugye maga a diszrupció egyébként az angol kifejezést nézzük, a bomlasztást vagy felforgatást takarja, ami kicsit negatívan hathat, de ha visszamegyünk egy kicsit a magához a fogalomhoz vagy a történetéhez, tulajdonképpen olyan technológiákról, olyan vállalatokról beszélünk, akik felforgatják a saját szektorukat, akik átírják a játékszabályokat. Magának disztrupciónak tekinthetjük a kereket, amikor megjelent a szakócát, hisz ugye a közlekedést, vagy éppen a vadászatot változtatták meg. De valójában az a disztrupció, amire most gondolunk már, és amiben pedig disztruptív befektetés befektet, sokkal finomabb ennél, és sokkal árnyaltabb. Nem az új kereket kell feltalálni, vagy nem az autót kell feltalálni újra, hanem például egy óriási disztruptív iparos volt, például Henry Ford, aki nem az autót találta föl, hanem azt, ahogy gyártják az autókat. Az autók tömeggyártását segítette, és ebben indult el. De alapvetően a disztruptív cégek nagyon sokszor paradigmákat is ledöntenek. És olyan paradigmákra gondolok, mint például, hogy egy taxitársaságnak taxiai vannak, egy szállásadónak szállásai, egy mozivállalatnak moziai. Mert ha megnézzük például az Ubert, a világ legnagyobb taxitársasága a saját taxik nélkül. A legnagyobb szállásadó az Airbnb, vagy az Airbnb, aminek ugyanakkor nincsen saját szállása. Vagy ott van épp a Netflix, aki a legnagyobb mozivállalat, egy darab saját vetítőterem és darab saját mozi nélkül, ugyanakkor elhozott mondjuk 23 díjat most a múlt heti, vagy a hétvégi emigáláról is. Uh-huh. A saját gyártások is produkcióival. Tehát egészen másként kell, hogy gondolkozzunk a vállalatokról és adott fogalmakról ezeknek a disztruktív vállalatoknak a tevékenysége kapcsán.
Világos. Ezek ugye már konkrét példák, de hogy lehet az irányokat esetleg jobban belőni? Ugye itt említettük a legnagyobbakat, de mégis milyen területeken bontakozhatnak ki ezek még?
Tulajdonképpen nagyon fontos, hogy ezek nem csak technológiai vállalatok, hanem ugyanúgy az orvostudomány, a földünk jövőjét szolgáló ilyen környezettudatos vállalatok, akik megújuló energiaforrások, akkumulátorgyártás, akkumulátor újrahasznosítás, vagy éppen az ipar 4.0-ban tevékenykedő cégekről is beszélhetünk itt. És nagyon fontos az is, hogy nem feltétlen nagy vállalatokról kell, hogy beszéljünk, és nem csak nagy cégek, hanem innovatív kis startupok is itt vannak. És ami miatt ezek érdekesek, és amiatt mi például nagyon kedveljük ezeket, hogy borzasztóan gyorsan tudnak óriási növekedést produkálni, és óriási hasznot, profitot termelni. Ott van például az Instagram példája. Elindították 2010 októberében két srác egy App Store, az App Store-ba feltöltött egy alkalmazást, ami forradalmasította a mobil fotózást. Másfél évvel később $1 milliárd eladták a Facebooknak az Instagramot. És ilyen típusú növekedési sztorik, igen, ilyen típusú óriási fejlődés látható számos ilyen vállalatnál. A nehéz nyilván ezeket megtalálni, vagy hogy bukkansz rá ezeket.
Időben észrevenni.
Pontosan, nagyon fontos. Például én azt gondolom, hogy ott van a Tesla, aki egy disztruktív cég, de nem most. Tehát nem most kell Teslát venni. Ugyanúgy az Amazon óriási sztori, és az idén is, pont tegnap is beszéltek róla, hogy döbbenetes növekedés produkált az elmúlt másfél évben, megint duplázta a piaci értékét az Amazon, vagy lehet, hogy még nagyobb növekedés is volt ebben. De hogy nem biztos, hogy most van a legnagyobb sztori az Amazonban. Egyébként, még ha megindítják az Amazont, én azért kedvelem, mert nagyon jól mutatja, hogy mennyire változtatják meg a világot ezek a cégek. Az Amazon elindult egy könyvesboltból, ugye tudjuk, egy online kis könyváruház volt.
De már az is disztrupció volt, vagy disztruptív lépés volt, hiszen a fizikai könyvesboltot váltotta le.
Igen, de hogy nem ők találták föl magát az online kereskedést. Viszont úgy tudták ezt csinálni, hogy mára az Amazon önmagában kétszer annyit ér, sőt több mint kétszer annyit ér, mint a teljes amerikai retail kereskedelem, beleértve a Walmartot, a Best Buy-t, és az összes többi amerikai üzletet, ahol besétálnak az emberek, és kenyeret vesznek, meg tejet, meg autót, meg mindent. Tehát elképesztő növekedésen esett át, és teljesen átírta a saját piacának a játékszabályait. Ma már az megy egy nyugat-európai országban, Németországban, Franciaországban, vagy éppen Amerikában, hogy az ember kitalálja, hogy estére kéne néhány dolog, akár élelmiszer, akár kéne egy új cipő, megrendeli az Amazonon délelőtt, és napvégéig kiszállítja az Amazon.
Igen.
Elképesztően kényelmessé teszi, és megváltoztatja azt, ahogy élünk, ahogy fogyasztunk, És ezek ettől érdekes cégek.
Igen, írja a hallgató, az ilyen disruptív, mindent felfogató váltokról 1999 jut eszembe, hogy a netes cégeknél akkor is ezt mondták, hogy a profit és árbevétel se számít.
Ott elég sok céget kiáltottak ki annak, és igazából nem volt benne. Annyi volt a disztrupció, hogy mindegyik az interneten volt, tehát ez nem volt disztrupció, tehát azért ez egészen más szituáció, nem?
Abszolút egészen más, de azt gondolom, hogy éppen ezért fontos az, hogy például a minél közelítésünk a disztrupció irányába, vagy amiben azt gondoljuk, hogy érdemes a disztrupcióban gondolkozni, vagy nem csak a netes cégekről, nem csak egy Amazonról beszélünk, vagy nem csak egy Facebookról beszélünk, hanem ezért fontos az orvostudományra ránézni, ezért fontos az iparra ránézni, az autóiparra, vagy éppen akár a bolygónkért tevékenykedő precíziós mezőgazdaságot folytató cégekre, napenergia, akkumulátor újrahasznosítás, de ugyanúgy a digitális gazdaságról beszélünk, ugye. A megosztott javak, mint a megosztott lakás, megosztott autó, ugye a ride-sharing tipikusan, vagy épp a felhő alapú eszközök. Tehát ez sokkal szélesebb. A disztruktív vállalatok köré elképesztően széles. Kérdés, hogy mennyire tekintünk szűkörűen ezekre, vagy mennyire van nagy rálátásunk ezekre az egyes szektorokra, cégekre, és mennyire tudunk ebből jól diversifikálni.
Világos. Köszönjük szépen, Márk, jövő hét szerdán beszélgetünk még egy kört, akkor amit Gábor az előbb megpendített, hogy hogyan lehet megtalálni ezeket a cégeket, tehát egy alapkezelő hogyan próbál mazsolázni, hogyan próbálja értékelni, és akkor itt majd erre a netes dologra is lehet reflektálni. Okay. Ezekről fogunk beszélgetni. Köszi szépen a mostanit, szép napot, jó munkát!
Köszi, urak, szép napot,
szia.
Jó munkát!
Morga Márkkal, az Amundi Alapkezelő ZRT lakossági értékesítési vezetőjével beszélgettünk.
A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.